A holokauszt áldozataira emlékeznek világszerte Auschwitz felszabadulásának évfordulóján. Elfoglalták a kormányellenes tüntetők a kijevi igazságügyi minisztériumot. Rendkívüli hideg országszerte, Sejjén mínusz 17 fokot mértek. Jó napot kívánok! A holokauszt áldozataira emlékeznek ma világszerte. Január 27-ét az ENSZ 2005-ben nyilvánította nemzetközi emléknappá. 1945-ben ezen a napon szabadult fel a leghírhedtebb náci haláltábor, az auschwitzi láger. A náci Németország 1942-ben kezdte meg az európai zsidóság tömeges megsemmisítését. Ennek egyik központja volt Auschwitz. Az európai zsidó holokauszt áldozatainak számát a különféle becslések 5 és 6 millió közé teszik. Körülbelül minden tizedik a holokauszt idején meggyilkolt áldozat volt magyarországi zsidó, számuk 500 ezer és 600 ezer közöttire tehető. A magyar zsidóság gettók bezárása 1944-ben kezdődött. A 70. évforduló alkalmából a kormány 2014-et a magyar holokauszt emlékévévé nyilvánította. Áder János köztársasági elnök felhívással fordult a magyarországi rádiók és televíziók szerkesztőségeihez. Az államfő arra kérte őket, hogy a lehetőségeik szerint segítsék elő, hogy ma este 7 órakor a holokauszt 70. évfordulója alkalmából 70 másodperces néma gyásszal közösen emlékezzünk meg az ártatlanul elpusztított honfitársakról. Az államfő felhívásában úgy fogalmaz, idézem: legyen ez a csend közös gyász, a halálba taszított honfitársainkért érzett közös fájdalmunk csendje. Az ártatlan gyermekek, idősek, nők és férfiak százezrei előtti tiszteletadásunkkal juttassuk kifejezésre nemzetünk egységét és eltökéltségét abban, hogy a szabad és demokratikus Magyarország polgárai semmiféle közösséget nem vállalnak semmilyen emberellenes eszmével vagy ideológiával, sem azokkal, akik a 20. századi történelmünk során a magyar állam nevében követtek el jóvátehetetlen bűnöket saját honfitársaikkal szemben. A közmédia csatlakozik a köztársasági elnök felhívásához. Ma kezdi tárgyalni az Alkotmánybíróság a kormány devizahitelesek ügyében benyújtott indítványát. A kabinet még novemberben kérte a testülettől az alaptörvény értelmezését a devizahitelszerződésekkel kapcsolatban. A kormány egyebek mellett azt szeretné tisztázni, hogy alkotmányos-e például az egyoldalú szerződésmódosítás, illetve hogy alkotmányossági szempontból sérültek-e a tisztességes gazdasági verseny feltételei a devizahitelezésnél. Az Alkotmánybíróság főtitkára korábban azt mondta, az ügyben várhatóan több ülést is tart a testület a határozat meghozataláig. Fontos az, hogy az Európai Bíróság mit gondol, de Magyarországon van egy jogrendszer és egy joganyag, ami alapján a kúria döntést tud hozni a devizahitelekre vonatkozóan, mondta a Fidesz frakció vezetője a ma reggelben. Rogán Antal hangsúlyozta, a Balaton-Szárszói frakcióülésen elvi döntés született arról, hogy bármilyen megoldás is születik a devizahitelesekre vonatkozóan, az ugyanazokkal a feltételekkel lesz érvényes az árfolyamgáton belül lévőkre is. A frakcióvezető a közműszolgáltatók non-profitté alakításáról azt mondta, a törvényjavaslatot előkészítik, de ez egy olyan fontos döntés, hogy azt csak a magyar választók erősíthetik meg.
Van két gondolkodásmód ma Magyarországon. Az egyiket a új alakuló félben lévő Gyurcsány koalíció képviseli, annak mindenféle politikusával. Ők 2002 és 2010 között azért emelték olyan durván az árakat, például 15-ször emelkedtek az árak, mert ők profitot akarnak előállítani a külföldieknek az árban. Mi pedig úgy gondolkodunk, hogy ez egy non-profit tevékenység, és ha nincs profit az árban, akkor lehet ezt alacsonyan tartani. De erről az embereknek kell dönteni.
Magyarország növekedési pályára állt, mondta Cséfalvai Zoltán, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD ma kiadott jelentésére reagálva. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára emlékeztetett rá, hogy még az OECD a 2012-es jelentésében arról írt, hogy Magyarország gazdasága törékeny és recesszióba fordulhat. Ezzel szemben a szervezet most szerinte optimista jelentést adott az ország gazdaságáról. A jelentés alapján az elmúlt években végrehajtott erős és jelentős pénzügyi konszolidációnak köszönhető ez.
2013-ban nem csak a gazdasági növekedés indult el, hanem annak bázisa is kiszélesedett, szó szerint azt írják, hogy ahogy az exporttól most már a beruházások felé és a magánfogyasztás felé is.
Magyarország készen áll a dél-koreai gazdasági kapcsolatok erősítésére, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a Magyar-Koreai Gazdasági Együttműködési Fórum megnyitóján. Varga Mihály kiemelte, hazánk 25 évvel ezelőtt vette fel a diplomáciai kapcsolatot Dél-Koreával. Azóta a koreai cégek 2 milliárd dollárt fektettek be Magyarországon, és összesen 25 ezer embert foglalkoztatnak. A miniszter hozzátette, hazánk mindent megtesz a kétoldalú kapcsolatok bővítése érdekében, amire számos területen van lehetőség, például az autógyártás és a gyógyszeripar területén. Kötelet javasoltak adni bekiabálók a felcsúti polgármesternek az MSZP szombati nagygyűlésén. Mesterházi Attila a vállalkozó üzleti eredményei kapcsán arról beszélt, hogy katedrát kellene adni Orbán Viktor barátainak a közgázon. Ekkor kiabálták be a nézőtérről, hogy kötelet. Mesterházi Attila a történtektől nem határolódott el, vasárnap este az ATV-ben megerősítette, hallotta a bekiabálást és arra reagált. De szerinte nem azt mondták, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt.
Ha nem ez, akkor viszont katedrát nekik a közgázon.
Kötelet. Ezt kiabálta be valaki Mesterházi Attila beszéde alatt az MSZP nagygyűlésén szombaton.
3 év alatt meg ötszörözte a cégének az árbevételét, és ma a 88. leggazdagabb magyar ember.
Mesterházi Attila beszédében szóba hozta Felcsút polgármesterét, Mészáros Lőrincet is. Azt mondta róla, olyan gyorsan lett gazdag ember, hogy azt tanítani kellene a közgazdasági egyetemen. Ekkor kiabáltak be a közönségből.
Katedrát nekik a közgázra! Ezt a tudást katedrát nekik a közgázra! Ezt a tudást, ezt oktatni kell ez egészen biztosan.
A felvételt megismételve többször is mutatjuk, hogy egyértelműek legyenek a körülmények. A tömegből azt kiabálják, kötelet.
Katedrát nekik a közgázra!
Mesterházi Attila ekkor tovább folytatta gondolatát, később viszont azzal zárta le, hogy igazat adott a bekiabálónak. Az ATV élőben közvetítette a beszédet, de ott a közönség bekiabálása nem volt hallható.
Ha nem ez, akkor viszont katedrát nekik a közgázon. Hát ezt a tudást, ezt oktatni kell, ez egészen biztos. Nem lehet, hogy ezt a sikert, akik fel tudták halmozni, ne tanítsák a jövő menedzsereit. De mégis inkább én azt hiszem, hogy nem lesz itt katedra, hanem talán az a másik, amit az imént itt bekiabáltak.
Mesterházi Attila nem határolódott el, hanem jelezte, hogy hallotta és egyetért a bekiabálással, a kezével pedig a közönségre mutatott. A pártelnök este az ATV-ben megerősítette, hallotta a bekiabálást és arra reagált. De szerinte nem azt mondták, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt.
Kötelet, nem ezt orribálták be, hanem azt, hogy börtönt.
Katedrát nekik a közgázra! Ezt a tudást katedrát nekik a közgázra. Ezt a tudást...
Kötelet, nem ezt orribálták be, hanem az, hogy börtönt.
Az MSZP szóvivője Veres Gábor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, ő sem azt hallotta, hogy azt kiabálták, kötelet. Szerinte ugyanakkor nonsens, hogy egy miniszterelnöknek készülő 2 gyermekes családapa bárkinek kötelet kívánna.
Gondolom, a hallgatók se gondolhatják komolyan, hogy egy 2 gyerekes családapa, egy miniszterelnöknek készülő érett felnőtt politikus, aki éppen a jogállamiságról beszél a beszédében, azt kívánná bárkinek is, hogy kötelet kapjon. Tehát ez nonsens.
Völgyesi Miklós a ma reggelben azt mondta, a köteles bekiabálás kapcsán kialakult helyzet a legsötétebb időket idézi.
Az igazságszolgáltatás legsötétebb napjaihoz vezetett el ez a szellemiség és ez a stílus.
Völgyesi Miklós egyike azoknak az értelmiségieknek, akik nyílt levelet írtak Mesterházi Attilának, akkor úgy látták, Gyurcsány Ferenc nélkül az MSZP korrekt, tisztességes és józan baloldali párt lehetne. Ehhez képest, ahogy az egykori bíró fogalmazott, hideg zuhanyt jelentett a szocialisták pártelnökének szombati megnyilvánulása.
Kijevben a kormányellenes tüntetők elfoglalták az igazságügyi minisztérium egyik épületét. Közben egyre több nagyvárosban vannak politikai változás sürgető megmozdulások. Már a többségében Moszkva barát keleti és déli régiókban is a kormány és az államfő távozását követelik a tüntetők. A megmozdulások annak ellenére sem csillapodnak, hogy Janukovics államfő szombaton kulcspozíciót ajánlott a kormányban 2 ellenzéki vezetőnek.
szemetes konténereket vonszolnak a kormányellenes tüntetők a kijevi igazságügyi minisztériumhoz. Barikádként használják őket az épület bejárata előtt. A sisakos, maszkos, vasrudakkal felfegyverzett demonstrálók hajnalban foglalták el az épületet. Az ablakokat betörték, és a homlokzaton lévő intézményjelző táblát is összetörték. Az igazságügyi minisztérium épületének elfoglalása szimbolikus akció volt a felkelőktől, mondta egyikük. Ungváron a demonstrálók a megyei közigazgatási hivatal épületét vonták blokád alá. Megmozdulásuk végül okafogyottá vált, mert az intézmény munkatársai egész napra kimenőt kaptak. A demonstrálók végül a rendőrkapitánysághoz mentek, hogy megtudják, igazak-e azok a hírek, amelyek szerint különleges rendőri egységek érkeztek Kárpátaljára. A főrendőr ezt cáfolta. Ha meg akarnak győződni arról, hogy valóban hazatért Kijevből az állomás helyére a kárpátaljai Berkut alakulat, megtehetik ezt. Pihennek, minden rendben van, az egység nincs készenlétben. A nyugati, jellemzően Európa párti ország részben már 10 nagyvárosban foglalták el a helyi közigazgatás épületeit a kormány ellenes tüntetők. A megmozdulások annak ellenére sem csillapodnak, hogy Janukovics államfő szombaton kulcspozíciót ajánlott a kormányban két ellenzéki vezetőnek. Arszenyin Jacenyuknak, a Haza frakció vezetőjének a kormányfői, Vitalij Klitschkónak, az ütéspárt elnökének pedig a miniszterelnök helyettesi posztot ajánlotta fel. Ők azonban ezt visszautasították, és továbbra is ragaszkodnak az államfő távozásához, az előrehozott elnök és parlamenti választásokhoz, a politikai foglyok köztük Julia Timosenko szabadonbocsátásához, a gyülekezési, szólás és sajtószabadságot korlátozó törvények megsemmisítéséhez, valamint az Európai Unióval való társulási szerződés aláírásához. A politikai változást sürgető megmozdulások közben egyre terjednek. Már az eddig Moszkvához húzó keleti és déli régiókban is. Dnyepropetrovszkban a tüntetők vaskerítésekkel próbálták áttörni a kormányzati épület kapuit, majd jégdarabokkal és kövekkel támadtak a rendőrökre. Az összecsapásokban többen súlyosan megsérültek. A Donyecki régió katonai központjának helyetadó Vasilkovban a tüntetők megpróbálták visszatartani a kijevi munkatársaik felváltására induló rendőröket. A támaszpont köré égő barrikádokat emeltek. Legyen vége a diktatúrának. Ilyen és ehhez hasonló táblákkal vonultak az utcára a tüntetők Harkovban. Donyeckben és Szimferopolban a radikális tüntetők egy csoportja összecsapott a kormány támogató demonstrálókkal.
Összecsapások voltak Párizsban tegnap este annak a tüntetésnek a végén, amelyen több ezeren követelték François Hollande francia államfő lemondását. A tiltakozók közül néhány száz ember, akik közül többen állarcot viseltek, üvegekkel, vasrudakkal és füstbombákkal dobálta meg a rendezvény biztosító rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak. Többen megsérültek, köztük 19 rendőr is. A hatóságok 250 randalírozót állítottak elő. Él az ország több részén is mínusz 15 fok alá csökkent a hőmérséklet. A Baranya megyei Sejjén mínusz 17 foknál is hidegebbet mértek. Reggel több városban is késtek a buszok, és az autósoknak is nehezebben indult a nap. Folytatódik a hideg időjárás, napközben sem lesz melegebb, mínusz 9 és mínusz 3 foknál.
Mínusz 11 fokkal indult a nap Kaposváron. Már korán reggel sokan dideregtek a buszpályaudvaron, pedig a legtöbben a szokásosnál is rétegesebben öltöztek fel a rendkívüli hideg miatt.
4 felső van rajtam, plusz a kabát.
Bundás kabátba, bundás cipőbe, sapka, sál, kesztyű.
Az utakra vastagon lefagyott a hó, több helyen olyan volt az aszfalt, mint a korcsolyapálya, ezért folyamatosan szórták az utakat. Ropogott a jég hajnalban a Szekszárdra érkező buszok alatt is. Több járat 15-20 percet késett a hideg miatt.
Nem ért ide időben a busz, és hát most még egy jó 20 percet lehet itt állok a következő buszig. De hát ez van. Legalább felöltöztem a hideg ellen, úgyhogy nem fogok megfogyni.
Aki csak tehette, inkább a váróterembe húzódott a fagy elől.
Ez mínusz 29 fokig jó ez a fagyálló. Tehát az autó alkalmas arra, hogy ilyen hidegben tudjon biztonságosan dolgozni.
A fagyálló folyadékot vizsgálják a kamionsofőrök Kecskemétnél. Hajnalban itt mínusz 15 fokot mértek. A fuvarozóknak ilyen hidegben szinte mindent ellenőrizniük kell.
Motorolajszintet, akkumulátor állapotát, és utána egy kis járat, beindulás után egy kicsit járatni kell a motort.
De az autósoknak sem indult könnyen a reggel. Pécset csak nem 20 percbe telt, mire ezt a kocsit kiásták a jég alól.
Kétszer is nem voltam, mert az ajtó is be volt fagyva, tehát vissza kellett menni vízért.
Az utakon itt sem volt egyszerű közlekedni. Annyira lefagyott az aszfalt, hogy több autót ki kellett tolni a parkolóból. Volt, aki kesztyűben ült a volán mögé. De a boltosoknak is jól fel kellett öltözniük, a hétvégén az üzletek is gyorsan kihűltek.
5 fok volt, mikor reggel bejöttem, és körülbelül még 1,5-2 óráig olyan hőmérséklet lesz, hogy kabátba kerülnöm.
A hideg éjjel után azonban délutára sem melegszik fel a levegő. A meteorológusok szerint napközben -9 és -3 fokos hőmérsékletre számíthatunk.
Szombaton 11-en haltak meg a rendkívüli hideg miatt Lengyelországban, ezzel 28-ra emelkedett a fagyhalált szenvedett áldozatok száma. Vészhelyzetet hirdetett ki a román kormány 3 délkelet-romániai megyében, ahol a 3. napja tartó hófúvás miatt megbénult a közlekedés. A román fővárosban ma és holnap több mint 400 intézmény lesz zárva, ami 4 millió iskolást és óvodást érint. Az ország 13 délkeleti megyében van riasztás a havazás és az erős szél miatt. Buzau megyében a legsúlyosabb a helyzet, ott szinte minden út járhatatlan, és helyenként 2 méteres hótorraszokat emelt a viharos szél. Magyarország eddigi legnagyobb múzeum népszerűsítő kampánya indul február 1-én, jelentette be Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A Mozaik Múzeum túra programban 300 hazai múzeum és kiállítóhely vesz részt. A szervezők többek között matrica gyűjtőjátékkal, mobiltelefon applikációval és kiadványokkal próbálják meg a múzeumokba csábítani a fiatalokat.
A hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottsága az minél nagyobb legyen, és hogy azt a sokszínű kínálatot, ami Magyarországon a múzeumok világában van, minél több 6 és 16 év közötti gyermek meg tudja ismerni.
Ez volt a Híradó délben, további jó napot kívánok!
Imre végre kimondja az igazságot. A sötétnek bélyegzett ellenforradalomként emlegetett 56 valójában népfelkelés volt.
A párt összeomlott. Mondhatnám azt is, hogy valóban megbénult.
Valami mélyrehatóan nem sikerült a kádáréknak elérni, annak ellenére, hogy mindent beletettek.
Nem a rendszert kell megdönteni, hanem ki kell alulról szervezni a társadalmat, és ehhez azért egyfajta civil kurázs hozzátartozik.
Szabadság tér 89. Szerdán este az M1-en.
Már hivatalos, hogy 16 sportoló képviseli hazánkat a Szocsi téli olimpián. Jó napot kívánok! A legnagyobb vihart kavaró kvóta ügyében is döntés született. Simon Ágnes sífutó utazhat Oroszországban. Miközben francia győzelemmel zárult a dániai férfi kézilabda Európa-bajnokság, kiderült, válogatottunk Szlovéniával játszik a jövő évi katari világbajnokság selejtezőjében.
A VB selejtezőket június első felében rendezik, az első meccs Magyarországon lesz.
Hallottam ilyet, hogy ez egy biztos legyőzendő ellenfél, valószínűleg elfelejtették, hogy a délszláv kultúrának az egyik legkomolyabb kézilabda csapata hihetetlen individuális erővel és egy sajátos, specifikus kézilabda stílussal, módszertannal játszanak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy 50-50% esély van, azon kell nagyon tudatosan dolgoznunk, hogy ez magunk felé billenjen, és ebbe hiszek, és ebbe optimista vagyok.
Bár egyesek arról beszélnek, hogy a játékosok rossz viszonyban vannak a szövetségi kapitánnyal, Mocsai Lajos ezt egyértelműen cáfolja.
Ha valaki megnézi, amikor először találkoztunk 27-én, és az Európa-bajnokság kulcsmérkőzéseig történő fejlődését a csapatnak a játék minőségében, az biztos lett abban, hogy egy nagyon homogén, nagyon egységes csapattal lehet ilyen eredményt elérni.
Dániában a Nemzetközi Kézilabda Szövetség bejelentette, hogy kik lettek 2013 legjobb játékosai. A nőknél Andrea Lekics kapta a legtöbb szavazatot, Görbic Anita a második helyen végzett.
A spanyol labdarúgó bajnokságban az Atlético Madrid és a Barcelona is az élre ugró Real visszaelőzésért lépett pályára.
Igazi gólparádét hozott a Rayo Vallecano Atlético Madrid találkozó, amilyen a sárga-kékben futballozó vendégek szerezték meg a vezetést. A 8. percben Diego Costa szolgálta ki önzetlenül David Villát.
Szinte egyből egyenlítettek volna a hazaiak, de a jogosan megítélt büntetőt Vieira elrontotta és Courtois könnyedén hárított. A 22. percben aztán már kettővel mentek a vendégek, ezúttal Arda Turán volt eredményes. A 11-es hibázó Vieira aztán javított valamennyit, hiszen egy megpattanó lövésből szépített, de a szünet előtt ismét Arda Turán állította vissza a két gólos különbséget. A folytatásban még mindkét gárda szerzett egy-egy gólt, előbb Diego Costa és Sol közösen, majd Larivei egyedül talált be, az Atletico Madrid pedig 4-2-re győzött. Ennek ellenére továbbra is a Barca áll a spanyol bajnokság élén, amely két döntetlen után nyert újra. A Málaga elleni első találat Piqué nevéhez fűződik, míg a másodikat a bajnokságban már 120 napja gólképtelen Messi passzából Pedro szerezte. A 3-0-ás végeredményt Alexis Sánchez állította be, a katalánok az Atleticot jobb gólkülönbségüknek köszönhetően, míg a Realt egy ponttal előzik meg.
A német Bundesligában Szalai Ádám csapata Schalke Hamburgban játszotta a tavaszi idény első mérkőzését.
Meggyógyult és visszatért a Schalkéba Klaasian Hüntelár, aminek azonnal két következménye is lett. Szalai Ádám a kispadra szorult, másrészt viszont a holland csatár a 34. percben vezetést szerzett a vendégeknek. A szünet után gyorsan lerendezte a meccset a Schalke, hiszen az 53. percben Jefferson Farfán növelte 2-re az előnyt, majd 3 perccel később az ifjú Max Meyer állította be a 3-0-as végeredményt. Szalai már 3-0-nál a 73. percben váltotta Hüntelárt, a Schalke kifejezetten jó formában kezdte a futballtavaszt, és várhatja a Real Madrid elleni BL 8-at döntőt.
Már fél év sincs hátra a nyári braziliai labdarúgó VB rajtjáig, lassan a stadionok is elkészülnek.
12 stadionban játsszák majd a VB mérkőzéseit, ezek közül december végéig 6-ot adtak át. Jogos tehát a brazilok büszkesége, hogy immár Natalban, az Arena das Dunasban is minden készen áll a világbajnokságra. A nyáron majd Mexikó és Kamerun avatja az új 42.000 néző befogadására alkalmas arénát, amelynek gyepére elsőként a Natali America és a Confianza együttese lépett, csak a rendkedvéért a hazaiak 2-0-ra nyertek. A következő stadionavatóra Porto Alegre-ben kerül majd sor, már ha sikerül tartani a határidőket, és a braziliai tüntetések nem tesznek keresztbe az építkezés.
Sporthírekkel legközelebb a 18 órás híradót követően a Dunán jelentkezünk, itt az M1-en pedig 20 óra után várjuk Önöket ismét, viszontlátásra.
A kedves nézőknek, az eddigi téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl. A vastag hóval borított derült részeken, tehát elsősorban Bács-Kiskun megye nyugati részein, Somogy, illetve Baranya megyékben néhol mínusz 15 foknál mélyebbre süllyedt a hőmérséklet, a leghidegebbet egyébként Sejjéről jelentették, ott volt ma hajnalban mínusz 17 fok. A hideg időjárás pedig egyelőre folytatódik, ráadásul maga az időjárási helyzet is elég komplex, elég összetett, ugyanis a nagyjából ebben a zónában húzódik az a bizonyos választóvonal, ami az észak-kelet-európai nagyon hideg levegőt a nyugat-délnyugat-európai enyhe levegőtől elválasztja. Ebben a választóvonalban pedig általában nedves a levegő, és kisebb hószálingózás, gyenge havazás is kialakulhat a következő időszakban, de azért kevésbé felhős területek is előfordulnak, de összességében nem ez a jellemző. Ma is a délutáni órákban is főként a középső területeken bukkanhat elő a nap, ugyanakkor a nyugati vidékeken, ahol már a délelőtti órákban is helyenként hószálingózás volt, néhol akár gyenge havazás is lehetséges, de kelet-észak-kelet Magyarországról is jelentettek hószálingózást az elmúlt órák során, így ott ez tovább folytatódik. A hőmérséklet pedig mindössze mínusz 5 fok körül alakult, tehát mindenütt fagyni fog nappal. Az éjszakai órákban pedig a középső területeken, ahol továbbra is lehet vékonyabb, illetve szakadozottabb a felhőzet, ismét mínusz 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Másutt a borongós részeken mínusz 5, mínusz 10 fok lesz hajnalban, és továbbra is helyenként előfordulhat hószálingózás, esetleg gyenge havazás. Holnap is folytatódik a nagyrészt erősen felhős időjárás, csak rövid időszakokra szakadozhat fel a felhőzet, és inkább csak a kisalföldön érheti el a hőmérséklet a fagypontot. A Dunántúl déli részein, illetve az Alföld egyes részein mindössze mínusz 3, mínusz 5 fok valószínű a legmelegebb órákban is, és Kelet-Magyarországon is lehetséges holnap hószálingózás, illetve gyenge havazás, de összességében számottevő csapadék nem valószínű. Szerdán viszont egy nedvesebb léghullám hatására néhol több centiméter hó is eshet, ezt követően azért valamennyit enyhül az idő, de sajnos emellett megjelenik néhol az ónos eső is. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat az ebédhez, viszontlátásra!